Sziasztok, Szabina vagyok. A következő 40 percben az én felépülésem történetét fogjátok meghallgatni, illetve hogyha jut rá idő, akkor arról is beszélek majd, hogy a felépülésem és az, ahogy én ezt megéltem, hogy hogyan hat a jelenleg is végzett segítői munkámra, hogy a szakmai életemben ez egyáltalán jelente valamit, és hogyha igen, akkor mit. Kezdem akkor azzal, hogy honnan jöttem. Ugye most Budapesten élek, Budapesten vesszük fel ezt az interjút, a 8. kerületben, de nem innen indultam, hanem Salgótarjánból, Nógrád megyéből, Nógrád megye, megyeszékhelye Salgótarján. Ettől függetlenül az én megélésemben nem volt sohasem egy kellemes, pezsgő, nagyvárosi hangulatú hely, hanem sokkal inkább egy deprimált vidéki város, ahol az embernek, hogyha fiatal, iskolás, középiskolás, egyetlen szórakozási lehetősége van, az pedig a kocsma, illetve a berúgás, a lógás különböző játszótereken, tereken, mászkálás ide-oda, de alapvetően a szórakozás az mindig az alkoholos befolyásoltságba való kerülés jelentette. Nem volt ez az esetemben sem másként. Én azt hiszem, hogy már általános iskolás koromban elkezdtem alkoholt fogyasztani, akkor még vidéken, ez senkinek nem szúrt szemet, ez teljesen oké volt. Általában az emberek, mondjuk ilyen 14 éves koruk körül még az első berúgásukon is túlestek. Én is túlestem rajta, ami nem volt különösebben jó élmény, de hát kinek jó. És aztán középiskolába kerülve pedig egy olyan baráti társaságban voltam, akinek egy törzshelye volt, a Hangulat Presszó, vagy Hangulat Kocsma, ahova punkok jártak, depesmódosok jártak, deszkások jártak. Márhogy egyébként akkor még Salgótarjánnak volt egy ilyen underground fiatalokból álló rétege, akik közül az idősebbek már akkor is feljártak Budapestre szórakozni, hogyha tényleg olyan értelembe vett szórakozást akartak, amit nem lehetett megkapni Salgótarjánban. Az olyan fiatalok meg, akik még középiskolába jártak, azok többnyire maradtak a segükön, így voltam én is, úgyhogy ott iszogattam Salgótarjánban. Az embernek vannak ilyen mindenféle korszakai, az szerint, hogy éppen mit iszik, és azt gondolom, hogy egy standard módon én is kb. A vodka-narancs vonallal kezdtem. Ugye minden más alkohol egyébként, tehát a tömény alkohol az már akkor is nekem túl erős volt, soha az életben nem ittam magában feleseket, rövid italokat, hanem mindig long drinknek elkészítve. Próbálkozik az ember a sörözéssel, borozzással, de egyrészt berúgni tőle, nagyon, másnap nagyon kellemetlen, nagyon rosszul érzi magát az ember. Aznap is kellemetlen, mert hogy 17 évesen, meg 16 évesen az ember nem tud megfizetni semmiből se jó bort, se jó sört. Arról nem beszélve, hogy Salgótarjánban ilyen szerintem nem is létezett akkoriban. Mindenből a commerce kimért volt, és egyébként minél olcsóbban akarta mindenki megúszni a lerészegedést. Szóval én a vodka narancsra esküdtem, aztán utána, amikor az ember megunja, akkor elkezd a vodkát valami mással keverni, mit tudom én, almalével, körtelével, amiben fantáziát lát, így visszagondolva, így is, úgy is szar, teljesen mindegy, mert hogy rossz az íze, nem, akkor se találtam kifejezetten finomnak. Úgyhogy a középiskolás éveimben a szórakozás nagyjából ezt jelentette, hogy a barátainkkal, haverokkal, Hangulatpresszóban berúgni, esetleg elmenni, olyan értelembe vett outdoor programokat csinálni, hogy kimenni valahova, és akkor ott inni, meg bográcsozni, és akkor úgy inni. De mondom, hogy ez akkoriban standard volt, úgyhogy mindenki más is ezt csinálta, viszont így nagyon érdekes visszagondolva, ugye én 18 évesen jöttem egyetemre Budapestre, és a másik hely, ahol felvételiztem, az Miskolc volt, és a kultúrantropológia szak, és már akkor is a fiatalok alkoholfogyasztásából és a salgótarjáni szórakozás lehetőségek nem létezéséről írtam ilyen felvételi dolgozatot. Valószínűleg akkor is foglalkoztatott már ez a kérdés, hogy szerettem volna minden esetre jobban szórakozni ennél, vagy éreztem én, hogy itt több is van, mint a szimpla bebaszások. Elnézést, ki kell sípolni. Oké. Így teltek azok az idők, és akkor utána 18 évesen felkerültem Budapestre, egyetemre jártam, és a szórakozási mintázat ez nem változott. Alapvetően hétköznap nem ittam alkoholt, hétvégéken ittam alkoholt, viszont akkor a hétvégén meg sokat. Mint ahogy szerintem, aki ezt a fajta szórakozást űzi, az azért egy idő után jó sokat tud inni, és ezeket mindig egy-két napra csoportosítja, utána szörnyű másnaposkodás egy-két napig, amit egyébként még a szülői házba is elnéznek, oké, ez van. És ugye Budapestre felköltözni, pénztelenség, nem hiszem, vagy azt gondolom, hogy mindenki, aki mondjuk vidékről költözik Budapestre egyetemistaként, nem veti fel a pénz, úgyhogy minél olcsóbb megoldásokat keres az ember, ekkor kezdtek el ilyen pancsolt házi pálinkákat árulni, ismerősök is, úgyhogy jó, akkor térjünk át arra. Nem rosszabb, mint a olcsó vodka, meg a commerce vodka, akkor az ment mindenféle gyümölcslével. De egyébként az életvezetésemben soha nem jelentett problémát, ez nagyon jól bele lehetett iktatni az egyetem, a diákmunkák ritmusába az, hogy vagy itt Budapesten, de akkoriban még inkább hazautazva a Salgótarjánba a hétvégi berúgások, és aztán utána meg hétfőn meg újra kezdődik a hétköznapi élet.
Cigiztél?
Nem. Ez soha. Hogyan haladjunk tovább időrendben? Nem tudom, a párkapcsolataimra kitérjek-e közben?
Hát persze, minden olyan dologra, ami szerinted fontos lehet abban, ahogyan megélted a különböző örömforrásoknak a használatát.
Amikor felköltöztem Pestős Egyetemre, elkezdtem járni az akkori csávom, azt mondanám így visszatekintve, hogy neki voltak alkohol problémái. Neki is. És ő hétköznap is ivott alkohol, de nem úgy, hogy berúgjon, hanem csak tudod, ilyen egy-két sörök naponta. Vagy ilyen kötelező sörök. Aztán tőle lenécelvén megnyílt egyébként, nem is tőle lenécelvén, hanem ahogy az ember megveti a lábát Budapesten, ismerősei lesznek, barátai lesznek, elkezd kinyílni a világ, kevésbé jár haza, Salgótarjánba szórakozni, vagy bárhova máshova, ki honnan jött, hanem egyre inkább az élet teljes spektrumát itt éli meg, nem csak a hétköznapokat, és akkor elkezdtem már itt járni, inkább szórakozni. Az egyetemen dolgoztam is, tehát konkrétan az egyetemen volt a munkavégzésem helye, ahol egyébként nagyon jó társaság volt, és utána velük kezdtem el inkább eljárni, szórakozni, ami még mindig szintén az ivást jelenti, viszont kicsit szofisztikáltabb módon, mert figyelve arra, hogy mit iszik az ember, milyen minőségét iszik az ember, a bor, akkor jobb bor legyen, hasonló dolgok, és akkor robbantak be a romkocsmák, a romkocsmába rohadás, amit valójában egyébként soha nem élveztem, hanem nem volt más, mondjuk így, vagy legalábbis akkor még nem láttam rá arra a szintére, ahol lehetett táncolni is. Ami már akkor is tudtam, hogy sokkal jobban érdekelt volna, de az volt, teljesen meg voltam vele elégedve. Plusz nem csak romkocsmák, hanem valakinél ilyen összejövetelek, és akkor ott italfogyasztása, és attól a barátomtól, aki akkor volt, amikor felköltöztem, ekkor költöztem külön, de már rögtön egy másik csávóval jöttem össze, a későbbi férjemmel, aki mostanra lassan a volt férjem lesz, és akkor kezdtem el partikba is járni, és ugyanez a mintázat folytatódott, a long drinkek fogyasztása csak a vodkáról, meg a mit tudom én milyen italokról, áttértem a rumra, amit kifejezetten az első ital volt, amit nagyon szerettem, szintén nem magába tényleg csak az egy nagyon jó olyan közép-amerikai rumok fogyaszthatók szerintem, ami valóban drágák és jó minőségűek, de éppen a Bacardi korszakos időszak lett, de úgy, hogy ez mondjuk kitartott akár 7 évig is, azt mondanám, és nagyon szerettem, azaz tényleg kifejezetten, és nagyon sokat meg tudtam belőle inni, illetve a lassan volt férjemmel nagyon sokat meg tudtunk belőle inni, mert ugye ez közös hobbink volt, illetve mind a ketten ezt ittuk.
Voltak olyan részei ennek a korszaknak, amikor úgy érezted, hogy egyébként problémát okoz bármiben az alkoholnak a fogyasztása, akár közben, akár utána?
Ez egy rettenetes másnaposkodás. Egyébként nem éreztem azt, hogy problémát jelentene, pedig egyébként közvetlenül azelőtt, hogy én egy 20-áros vágással szakítottam volna az alkoholfogyasztással, közvetlenül azelőtt, mert ha belegondolok, akkor már ittam hétköznaponként is, de nem Bacardi kólát ittam, hanem vörösbor, de finom borokat, amit lehet kóstolgatni, ízlelgetni, és akkor mondjuk egy hét alatt megittam egy üveg bort, amire jött a hétvége, és a hétvége rettenetes ivászata. De hogy tényleg nem is, egyáltalán nem éltem ezt meg problémának, azt éltem meg problémának, hogy rohadt költséges, tehát hogy elmenni úgy szórakozni, hogy az ember hosszú italokat akar inni közben, és egyébként szereti, és tud is inni, az rettenetesen drága, ezt nagyon nagy problémának éltem meg, és a másnaposságot éltem meg még rettenetes problémának, az, hogy mindenféle összezabálás, részegen, többet eszik az ember, és mégis szarul van, de hogy abszolút bele tudtam én illeszteni ezt az életvitelembe. Most azért nem lesz ilyen tipikus, meg másoknak lehet, hogy erőt adó és hitet adó felépülési történet, hogy ezt a részét se éltem meg küszködésnek, meg aztán az, hogy elhagytam az alkoholt, azt se éltem meg küszködésnek, vagy hogy könnyen ment. Amíg ittam, addig így tökre benne voltam, nem tépelődtem, hogy jaj Istenem, már megint miért ittam, meg minden. Voltak ilyen törekvések, hogy lehet, hogy kevesebbet kellene inni, de nem, semmi. Vagy amennyire most visszatudok emlékezni, mert ez most már jó rég volt, mert lassan hát, 7 vagy inkább 10 éve, sőt, inkább 10 éve. Nem voltak nekem ilyen nagy belső harcaim, meg vívódásaim az alkohol miatt. Talán azért egy kicsit éreztem azt, hogy bár nagyon szeretem a rumot és a Bacardi kólát, de hogy lehet, hogy már unom, vagy nem tudtam megfogalmazni, csak valami nem volt kerek vele, és nem minden, jól szórakoztam egyébként azokban az években, úgyhogy így nem.
Mennyiben működött mesterséges megerősítőként az alkohol, és mennyiben a közösség nyomása volt az, amikor itt?
Hát, igazából azt gondolom, hogy 100%-ig, nem 100%-ig, egyik sem ezek közül. A közösség nyomása semmiképpen nem volt. Ha csak nem nevezzük azt a közösség nyomásának, hogy az akkori férjemmel jól éreztük így magunkat, és szerettünk szórakozni, és ez tökre a része volt, és szerettünk kiszogatni. Tehát, hogyha nem, ez nem volt a közösség, senki nem várt el tőlem, hogy én egyébként fogyasszak alkoholt, nem volt a közösség nyomása, és nem volt mesterséges megerősítőse, sőt szorongásoldósa volt, legalábbis, hogy visszagondolok. Olyan értelemben talán lehetett mesterséges megerősítő, tudod, amikor az ember belekezd a hétvégébe, előkerül a szép behűtött üveg, bontatlan Bacardi, meg a light cola hozzá, és akkor az ember nyilván tudja, hogy jó, hát akkor most valami jó fog következni, az ember elmegy szórakozni, ha így gondoltad a mesterséges megerősítőt, akkor igen, de hogy egyébként nem jelentő.
Inkább olyan értelemben lehet ez izgalmas, hogy maga az alkoholnak a hatása, amelyik magabiztosabbá teszi az embert, az sok esetben azért nehezen mellőzhető, amikor az ember abba adja a fogyasztást, mert hogy akkor nincs megerősítése abban, hogy egyébként ő neki van önző.
Akkoriban én már elég magabiztos voltam. Nem éreztem legalábbis, hogy így lenne, hogy így kell engem megerősíteni bármiben. És akkor hogyan lett vége ennek az egésznek? Azt mondtam, hogy azért éreztem olyan, hogy valami nem oké velem, meg nagyon nehezen viseltem a másnaposkodást, és elmentünk egy fesztiválra. Mi volt akkor? Be lehet mondani fesztiválnak? Be My League fesztiválra, ami az első vagy a második volt talán. És nagyon-nagyon jó volt akkor még, most már nem az. Ezt így belmemre mondani, most már véletlen, még ingyen sem mennék el, a lábamat nem teszem be arra a fesztiválra, de akkor még nagyon jól szórakoztunk, és nagyon ugye megraktuk azt a néhány napot, 4-5 napot, aztán az ember visszatér Budapestre, és jó, most azért ez tényleg ez sok volt, lehet, akkor most egy kicsit pihenünk, tisztulás, mint az embernek vannak ilyen tévképei, hogy van olyan, hogy a detoxikáción kívül hosszabb ideig tartó méregtelenítés alkohol miatt, mint felhívta egy szakember a figyelmemet rá, ez a dolog ez nem létezik, onnantól, hogy egyébként az ember véréből nem lehet kimutatni, nincsen benne a szervezetébe. Na mindegy, úgy gondoltuk, hogy tartunk egy hónapos teljes szünetet, amikor semmi szórakozás, tivornyázás, rendes polgári életet élünk, nem iszunk semmi. És ment, ahogy ment. Az az észrevételem, hogy ilyenkor az ember minden másra elkezd rengeteg pénzt költeni, biztosan valami ilyen hiátust ki kell tölteni, de hogy nem ment nehezen meg semmi, és aztán utána akkor még az Urimuri nevű hely futott még az Andrássy úton, ami ez egy nagyon kedvelt szórakozó helyünk volt. És akkor oda elmentünk az egy hónap letelte után, és biztos akkorra tudod, ez az alkohol toleranciám az csökkent. Tehát, hogy kevesebbet tudtam volna inni, de a lendületben meg nagyon jó voltam, úgyhogy nagyon sokat ittam. Rettenetesen berúgtam, és olyan munkám volt, hogy én hajnalban, sőt az éjszaka közepén jártam dolgozni, és a Budapest egyik külső kerületébe autóval kellett, és addig soha az életben egyetlen egyszer, de még tényleg egy pohár bor után sem ültem be az autóba, és nem vezettem, és akkor meg valamilyen felbuzdulásból meg nem késhettem el, nem akartam lemondani a munkát, rettenet részegen. Hazamentem még, aludtam egy kicsit, de ahogy felkelsz, nyilván ugyanúgy részeg vagy. Elmentem autóval dolgozni, és teljes, totális csőd volt. Nem tudtam valójában dolgozni, mert annyira szarul voltam, hogy munka közben hány az ember. Abba kellett hagyni, borzasztó, visszabeülni a kocsiba, még mindig részegen, hazavezetni, úgy, hogy tudod, ez ráadásul hétvége, éjszaka, necces olyankor vezetgetni a rendőrök miatt. A parkoláskor meghúztam a kocsit, ami szintén nem volt rám jellemző, és nagyon életemben azt gondolom, hogy alkohol miatt egyetlen egyszer volt, úgyhogy tényleg bűntudatom volt, nagyon rosszul éreztem magam. Azt gondolom, hogy óriási hibát követtem el, és hogy ez volt az, amit nem kellett volna ezt a határt átlépni, és aznap elmúlt az ivás. Onnantól így, hogy szórakozásként alkoholt fogyasztani, meg szórakozóján egyszer se ittam, nem kezdtem el újra pakárdi kólázni, semmi. És a konklúziók, mi történik azután, amikor az ember abba hagyja az ivást?
Egy picit mielőtt a konklúziókra mennénk rá, arra lennék kíváncsi, hogy mit gondolsz, mekkora része volt ebből a bűntudatnak, hogy ezt a döntést hoztad meg, mekkora része volt a tudatosságnak, hogy azt láttad, hogy átléptél egy határt, amit eddig egyébként nem, és mennyi volt az a rész, amelyik mondjuk egyfajta korszakváltás így visszatekintve.
Hát ez mindegyütt, plusz még, még megfejelve azzal, hogy valahogy az akkor rájöttem, hogy kell a ráknak ez az egész, hogy, na, hogy valójában eddigre már lehet, nem élveztem, nem szerettem, nem akartam többet rosszul lenni, nem akartam ilyen értelemben befolyásolt állapotba kerülni, hanem ez kellemetlen. Valahogy akkor rádöbbentem, hogy kellemetlen ez az egész, és hogy köszönöm, nem, de benne volt persze a bűntudat, nagyon nagy részben benne volt, és szerintem a bűntudat és a tudatosság itt valahogy kéz a kézben jár, amit mondtál, hogy átléptem azt a határt, amit nem szerettem volna, és ez bűntudata van az embernek, meg is ijeszti egy kicsit, úgy érzi, hogy ugye itt történt valami, amikor nem volt ura, a helyzetnek, illetve nem volt ura saját magának, és korszakváltás. Hát, ja.
Tehát, hogy mennyiben jelentett életformaváltást az alkoholnak a mellőzése? Melyik volt az erősebb, az életformaváltás, aminek
Nem. Életformát annyira nem váltottam, tehát onnantól még nagyon hosszú éveket én járok szórakozni rendesen, de tényleg rendesen, és ugyanabban a társaságban járok, és simán, amit eddig volt mindig a kezemben mondjuk egy pohár Bacardi kóla, innentől nem Bacardi kóla volt, hanem sima light kóla volt, és ugyanúgy funkcionált, mint hogyha Bacardi kóla lenne, nagyon jól ki lehetett vele váltani, és soha semmilyen szenvedés nem éltem meg semmit, úgyhogy ilyen értelemben nem tudom, hogy mennyire vagyok inspiráló, nem inspiráló, adok hitet az embereknek, de nekem nem okozott nehézséget abba hagyni az ivást, és soha nem okozott, nem sóvárogtam. Lehet, hogyha sóvárogok, akkor nem tudom ezt megcsinálni, de így meg simán. És nem volt szerintem korszakváltás, akkor még ezt az életmódot, amit éltünk, még azért egy jó ideig folytatjuk. Úgyhogy...
Hogyan reagált a közösség arra, aki körülötted volt, az ismerősök, akik látták mondjuk, hogy addig itt el, utána pedig nem?
Nem tudom, hogy mit kellene erre mondani, hogy milyen véleményed, de hogy sehogy. Tehát senkit nem érdekelt. Őszintén mondhatom. Egyáltalán engem annyiban érdekelt, hogy sokkal olcsóbbá vált az élet. És tudom, elméletileg van ez a társasági nyomás, vagy közösségi nyomás, vagy ez a peer pressure, a társaktól egy elvárás, hogy fogyasszál alkoholt, de soha az életben senki nem próbált presszionálni arra, hogy én fogyasszak alkoholt, és nem nézett rám furán, és nem kérdezte meg, hogy terhes vagyok-e, vagy beteg vagyok-e, vagy valami, hanem teljesen első pillanattól ezt mindenki elfogadta. Úgyhogy így reagáltak.
Okozott-e az életedben valami más szintén életminőség javulást, az, hogy nem fogyasztasz alkoholt? Visszahatott-e arra, hogy mi az önképed saját magadról, akár gondolok itt a testmozgás, táplálkozás, vagy egy ilyen holisztikusabb értelmet egészségtől?
Persze, az ember hogy azt gondolja, hogy van egy nagyon éles váltás, onnantól én például, hogy abba hagytam az alkoholt, és az alkoholt elkezdtem démonizálni. Most is úgy gondolok rá, mint egy idegméreg, ami semmilyen módon nem teszi jót az embernek, és ez egyik legveszélyesebb ilyen tudatmódosító szernek gondolom, amivel az ember találkozhat, nagyon kártékonynak gondolom, alattomosnak, és nyilván ez azzal jár együtt, hogyha az ember abba hagyta az ivást, akkor azt gondolja magáról, hogy valamit tett az egészségéért is, és hogy ez a helyes út, ez a jó út, persze hozzátartozik az én képemhez, az, hogy nem fogyasztok alkoholt. Hozzáteszem, hogy teljesen ilyen bigott alkohol ellenes sem lettem, tehát hogyha valaki elmegy vacsorázni, és egy vacsorához egy jó borpárosítást ajánlanak neki, és elfogadja, és megissza, az oké, okay, és ezt én is megteszem, viszont a megfigyelésem az egészséggel és az emberi testtel és szervezettel az alkohollal kapcsolatban az, hogy amint az ember kijön itt a gyakorlatból, tehát abba hagyja a rendszeres alkoholfogyasztást, annyira visszaesik az alkoholtolerancia szintje, van ilyen, hogy alkoholtolerancia szintje, tehát nem tolerálja a szervezet az alkoholt, legalábbis az én esetemben annyira nem tolerálja, hogy másfél pohár bornál többet nem tudok meginni, azért nem, mert hogy borzasztó fejfájásom lesz tőle, nyomott leszek, álmos leszek, fáradt leszek tőle, és nem vagyok onnantól jó társasági ember, holott elméletileg azt szolgálna az alkoholfogyasztás bizonyos helyzetekben, hogy az ember szociábilisabb legyen, jobban feloldódjon, szórakoztatóbb legyen, vagy mások szórakoztatóbbak legyenek neki, és hogy nekem ez egyáltalán nincs meg innentől, onnantól, hogy nem iszok alkoholt, és valószínűleg lassabban bontja le a szervezetem az alkoholt, vagy rosszabbul, onnantól kifejezetten kerülöm még az ilyen ritka alkoholfogyasztást is, mert hogy utána rossz lesz a közérzetem.
Megváltozott-e az érzelmi viszonyod azután, miután eltűnt az életedből az alkohol, azokkal kapcsolatban, akik viszont isznak?
Persze, részben. Egyrészt nem értem. Innen nézve már nehéz érteni, hogy az ember miért iszik. Bizonyos, persze értem is, mert hogyha visszagondolok arra, hogy még mindig egy romkocsmában kellene szórakoznom, idézőjelbe téve, jól érezni magamat, ahol egyébként semmi stimulát, tehát a környezetben nem találok semmi stimulálót, semmi szórakoztatót, és meg kellene próbálnom olyan random emberekkel jól érezni magam, akiket egyáltalán nem találok szórakoztatónak, akkor nyilván racionális döntésnek tűnik, hogy iszok hozzá, hiszen akkor én is szórakoztatóbb leszek, és a többieket úgy élem meg, akik egyébként lehet, hogy dögunalmasak, mintha azok lennének, és akkor lehet még mindig órákon keresztül ugyanannál az asztalnál ülni, és semmit se csinálni, és ezt szórakozásnak felfogni. Ezt a részét megértem. Hogyha az ember rájön, hogy ezeken a helyeken kívül van más szórakozási lehetőség is, és egyébként más tevékenységek, amik magasabb szórakoztatási faktorra rendelkeznek, akkor már nem olyan vonzó az alkoholfogyasztás. De visszakanyarodva ahhoz, hogy hogyan változott meg az érzelmi beállítottságom azokkal az emberekkel szemben, akik alkoholt fogyasztanak, rettenetesen irritálóak a részeg emberek, hogyha az ember nem részeg és nem iszik alkoholt. Szintén ez benne léve, tehát ha benne vagy, és saját magad úgy éled meg, hogy te nem úgy viselkedsz, te nem vagy irritáló, nem beszélsz hülyeségeket, nem lögdösed a másikat úgy, hogy te észre sem veszed, nem fröcsög a nyál a szádból, ezek a dolgok nincsenek, de mindenki idegesítő, irritáló hülyeségeket beszél, kellemetlen, kínos helyzetekbe sodorja magát, és zavarja a másikat. Ezt csak akkor látja az ember, hogyha egyébként józanul, vagy nem alkoholt nem fogyasztva, egy olyan társaságban van, ahol mondjuk esetleg mindenki rajta kívül alkoholfogyat. Borzasztó idegesítőek az emberek, úgy megváltozott igen az érzelmi beállítottságom. És te értetlenül állok a dolog előtt, hogy miért, mi a jó istené fogyaszt még mindig valaki alkoholt, nem gurméként, nem egy pohár jó konyakot élvezve, hanem úgy, hogy be akar rúgni, és részeg akar lenni. Innentől ez számomra ez ilyen homály, és nem értem azokat, akik az alkoholra még mindig ilyen jó viszonyt ápolnak.
Többször előkerül a kulturális értékválasztás és az alkoholnak az összefüggései. Neked milyen gyorsan zajlott le az a változás, melynek során magad mögött hagyod azokat a színtereket, ahol az alkoholfogyasztás van?
Nagyon gyorsan. Akkor már mondom, addigra már én nem élveztem ezeket a kocsmázós dolgokat egyáltalán, úgyhogy végül felszabadulás is, megszabadulni ezektől a helyektől, úgyhogy ez tök gyorsan véghez ment, és aztán utána az ember elmegy mondjuk partikra, elektronikus zenei partikra, ahol azért az alkoholfogyasztásnak nincsen akkora nagy keletje, sőt, abban a környezetben és abban a közösségben még inkább kiérződik az, hogy borzasztó, irritáló és idegesítő tud lenni egy részeg ember. Nagyon gyorsan lezajlott, és évek óta nem tudom megmondani, hogy mikor voltam utoljára így ilyen beülős helyen. Mondjuk azért, hogy a barátnőimmel mondjuk oda beszéltem meg egy találkozót, és egy ilyen körülmények között találkozok, velük nem, ez tök gyorsan kikopik egyik pillanatról a másikra. De az én esetemben szerintem hozzátartozik ahhoz, hogy én ezt nem szerettem már, és nem is hiányzott. Biztosan, hogyha az ember megpróbál úgy az alkoholtól távol maradni, hogy ő ezt még élvezi, ő ebben még benne van, ő ezt még csinálná, meg ott találja meg esetleg, nem tudom, a számítását, vagy ott keres valamit, ezt nem vagyok benne biztos, hogy az ember talál bármit is mondjuk egy romkocsmában, vagy kocsmában, de keresni biztosan keres, valamiért ott van. Ezt még megértem, hogy még ott valaki keresget, és akkor valószínűleg nehezebb lenne elszakadni ettől a szintértől, de én tudtam, hogy nekem az semmi keresni való nincsen már.
Volt esetleg olyan, aki látta a példádat, és ebből merítve ő maga szintén kevesebbet ivott, vagy adott esetben akár hozzád hasonlóbban is hagyta az ivást?
Hát nem tudom, hogy az én példámból merítve, de a nővéremnél egy ugyanilyen folyamat zajlott le, hogy évek óta ő sem fogyaszt alkoholt már azért, hogy szórakozni menjen, vagy szórakozásként. Majdnem nagyjából egy időben, egy-két év különbséggel történt ez. Meg nem tudom, hogy az én példámból, vagy hogy az ember az élete során törvényszerűen jut el egy, nem törvényszerűen, biztos nem törvényszerűen, bocsánat, ezt hagyjuk is ki belőle, de hogy lehet, hogy mi ilyen típusok vagyunk, hogy valami jó, csinálunk, és akkor megérezzük egy idő után, hogy elég volt belőle, és hogy felesleges. Nem tudom, hogy őt inspirálta az én példám, vagy erőt merítette belőle, erőt se kell ehhez meríteni. De én ugyanezt láttam nála is, hogy nincsen utána ez a dolog, hogy vágyódik arra, hogy még egyszer berúgjon, vagy alkoholt igyon. Na, ugyanaz a kebbi a hozzáállásunk mostanra.
Érdekes lehet, hogy neki is volt-e vajon olyan fordulópontja, mint amilyet te meg tudtál határozni, mert ez rendkívül fontos azért, hogyha
igen,
nem is mélypontként tekintünk rá, de fordulópontként mindenképpen
igen,
lehet ezt. Még az interjú elején mondtad, hogy az egyetemi felvételi dolgozatnál foglalkoztál a fiatalok alkoholfogyasztás és a szórakozási szokásokkal. Később aztán mondtad, hogy segítőként dolgoztál. Mennyiben fekszenek időben egymásra ezek a folyamatok? Tehát az, hogy mondjuk az alkohol elkezd kikapni az életedből, mennyire történik azonos időben a segítői karakter kialakulása?
Nagyon jó kérdés. Nagyjából egybe esik ez a kettő. Az a meglepő. Abban az időben nagyon nettó kevés munkával, tehát munkaidő szerint kevés munkával, tök sok pénzt kerestem. Úgyhogy volt egy csomó fölös kapacitásom, és akkor kezdtem el önkénteskedni. Hogyha ezt is be lehet mondani, akkor a Kék Pont Alapítvány tűcsere állomásán, a 8. kerületben, ami az egyébként rettenetesen közel is laktam, úgyhogy ilyen kézenfekvő dolog volt. Ez a kettő, ez totál egybeesik most, hogy így rákérdeztél. De hogy akkor én ezt tudatosan megéltem volna-e, a válaszom erre nem. Abszolút, ez így fel sem merült bennem, hogy a kettő között lehet valami kapcsolat.
De így utólag visszagondolva, az, hogy egyébként az alkohollal szemben józanság van az életedben, és éppen segítőként kezdesz el dolgozni, és a te önképedben megjelenik az egészségesebb élet iránti igény, ez valamilyen módon azért csak visszahatott arra, hogy olyan emberekkel dolgozol, akik egyébként függőségben élnek.
Nem tudom ezt így felidézni, sokkal inkább együttérzés volt, amit éreztem, és ez nem jelent meg az önképemben, az, hogy én egészséges vagyok, hogy egészségesebbé válok, ők pedig nem azok, és hogy próbáljak valamit egyengetni, példát mutatni, ez eszembe se jutott, de, és ezt komolyan mondom, hanem sokkal inkább a megértés az, ami volt feléjük, és biztos azért, mert hogy ez ártalomcsökkentés volt, és nekem nem volt az a tudatomban, hogy én akkor most példát mutatok nekik, tök hülyeség, mert hogy egy teljesen másfajta szerfogyasztási kultúrával, ha lehet ezt mondani, rendelkeztek, ők ugye a nyomorszülte drogozásban voltak benne, én meg középosztálybeliként mit akarok azzal példát mutatni, vagy az egészség felé terelgetni őket, hogy én meg abba hagytam az ivást, amit egyébként szórakozásként csináltam, tehát nem lehet összehasonlítani, még lehet, hogy egy kicsit visszagondolva ez ilyen tré is lett volna. Na, nézzétek, én elkezdtem egészségesebben élni, ti nem gondoljátok, hogy kéne egy kicsit változtatni?
Nem ilyen direkt összefüggésre gondoltam, hanem inkább arra, hogy mivel éppen az életedben van egy munkahelyváltás, és egy másik hivatás van kialakulóban, azért a segítői józanság, vagy a józanságra való törekvés, azért az egy olyan térben, ahol függőkkel dolgozunk, mindenképpen valamilyen módon az emberben megerősítheti azért a törekvéseit a józanabb életre. De benned, nem pedig benned.
Én értem, Feri, és nagyon jó lenne, azt mondhatnám, hogy akkor én ezt tudatosan így éltem meg. Nem.
Mikortól jelenik meg az önképedben a felépülés gondolata? Hogyan bukkan fel egyáltalán
ez a kifejezés? A felépülés gondolata onnantól tud megjelenni az önképemben, hogy egyáltalán értesülök arról, hogy van ez a dolog, és egyébként nekem egy nagyon szimpatikus, mert hogy minden szélsőségektől mentes, nem kíván senkitől teljes szermentességet, teljes elköteleződést azt kíván persze, de nem mondja azt, hogy ha te felépülő vagy, akkor csak így és így és így lesz, hanem bárki, aki törekszik arra, hogy valamilyen káros szokásával, viselkedésével felhagyjon, és ezzel idézőjelbetéve jobb emberré váljon, teljesebb életet tudjon élni, tehát az felépülőnek számít, ez nekem egy nagyon szimpatikus idea, és nyilván az első pillanattól, hogy találkozok vele a Kék Pont Alapítványnál, aki ugye ezt a zászlajára tűzte, vezérelvként a felépülési mozgalomba való csatlakozást, onnantól kezdve én az első pillanattól tudok azonosulni vele teljes mértékben, azt gondolom.
Mit gondolsz a felépülés során a felismerés az, ami el tudja indítani a felépülést, vagy pedig inkább a fordulópontnak a megélése az, amelyik jobban beindítja?
Hát Szerintem a felismerés. Szerintem a felismerés az valahol előbb van már, mint a fordulópont. Sőt, feltételezem, bizonyos esetekben jóval előbb van a felismerés, és lehet, hogy a fordulópontra még nagyon hosszú időt kell várni, de attól függetlenül, hogyha már valakinek egy felismerése, tehát megvan ez az élménye, az onnantól már elkezd benne dolgozni, és nem lehet félretenni. Én azt gondolom. Aztán, hogy a fordulópontot mikor következik be, az még lehet, hogy tök soká.
Lehet segíteni azt, hogy valakinek a felismerés eljön az életében? Lehet ezt kívülről támogatni?
Valószínűleg szakemberként azt kell mondjam, hogy igen, de az, hogy hogy valakinek felhívhatod a figyelmét, mutathatsz jó példát, beszélgethetsz, elmondhatod, hogy nézd, van ilyen dolog, még teheted ezt úgy, hogy igazából kicsit ilyen pulba csinálod, hogy mint hogyha nem direktben neki akarnád ezt célozni, hogy figyelj, szerintem neked ez el kellene gondolkoznod az ehhez és az ehhez a szerhez fűződő viszonyodon, lehet ilyet csinálni, de hogy valójában mennyire van ezzel összefüggésben, hogy valaki a belsővé teszi ezt az eszmét, felismeri azt, hogy az ő helyzetén változtatni kell, hogy valami nem jól működik az életben, vagy a hétköznapokban, azt, hogy te így külső, azon kívül, hogy katalizálod a folyamatot, hogy mekkora szereped van benne, ezt nem tudom megmondani. Ez kicsit abban hiszek, hogy ezt lehet, hogy valakinek éveken keresztül súlykolhatsz valamit, mondhatod minden, de hogy nem történik benne semmi, hogy ez valahol belül történik, és szerintem így kívülről keveset tehet az ember. Tehát az elhatározásnak mindenkinek sajátnak kell lennie, és belülről jövőnek.
És mi az, ami az a változás szerinted, vagy az, amit azt mondod, hogy az a hiányzó egy darab, ami elindítja az embernek a gondolkodását? Ez micsoda? Ez egy tapasztalás, egy érzés, egy megélés, vagy mi indíthatja el valakit, hogy mondjuk ezen az úton járjon?
Fogalmam sincsen, hogy ezek közül, honnan tudhatnám, hogy másnál ez mi indítja be, hogy lehet, hogy leül és végig gondolja abszolút racionálisan, hogy hol tart az élete, visszafejti, hogy hol csúszhatnak el a dolgai, mondjuk van valamilyen bukó üzleti ügye, miért buknak el egymás után mondjuk a vállalkozások, miért nem tud egy munkahelyen sem megmaradni, miért nincsen állandó párkapcsolata, lehet, hogy valaki ezt teljesen racionálisan végig tudja gondolni, és úgy jut el egyfajta ilyen egy önanalízis útján arra, hogy igen, itt egy rákfenéje van a dolgoknak, az mondjuk ez is ez a szerfogyasztás. Lehet. De az is lehet, hogy valaki mondjuk érzelmi oldalról él meg valamilyen olyan hiányt, vagy éri olyan hatás, ami aztán elgondolkodtatja, és akkor elindul úgy, vagy úgy van valamilyen felismerése, és aztán végül is azt gondolom, hogy csak racionálisan lehet ehhez a dologhoz hozzákezdeni, mert hogyha valaki a nyugati kultúrkörben nagyon sokat adunk az értelemre, és nem, semmit nem szokás úgy elkezdeni csinálni, hogy azt abba a döntésbe az értelmet ne vonjuk be, és hajlamosok vagyunk arra, hogy azt fogadjuk el valid döntésnek, ami racionális döntés, és logikailag helyes következtetés eredményeként jutunk bizonyos álláspontra vagy döntésre, úgyhogy én mindenképpen egyébként a felépülés melletti voksolást és az elhivatottság kialakulását ezt egy racionális döntés következményének gondolom.
Még egy utolsó kérdés. Szerinted a fordulópont, amit te átéltél, az mennyiben volt tekinthető egy kontroll megerősítő döntésnek, és mennyiben inkább egy ettől sokkal inkább általánosabb folyamatnak?
Hát, Az általános folyamatot hogy érted? Mert egyébként az, hogy kontrollt megerősítő, az nem kétség. Szívesen rám mondanám azt is, hogy 100%, nekem nagyon ijesztő például az a helyzet, vagy ijesztő volt az, hogy azt éreztem, hogy nem, tehát, nem én kontrollálom ezt a fajta viselkedést, és alapvetően azt nem szerettem végül is az alkoholban, hogy kicsit kicsúszik a kezemből az irányítás, a kontroll, és ne csúszson ki. Én azt szeretem, hogyha irányítom a dolgokat, főleg azt, ami velem történik, meg bennem történik, úgyhogy mindenképpen nagyon fontos a része ennek a dolognak az, hogy többet ne legyen olyan, hogy kicsúszik a kontroll a kezemből, úgyhogy ilyen értelemben igen, kontrollt megerősítő, de hogy értsem az általánosat?
Úgyhogy egyszerűen csak egy ilyen életminőségjavító, és hogy alapvetően valamihez fűződő viszonyban egy változás, szemben mondjuk azzal, hogy konkrétan általában véve a kontroll megtartásának...
Sokkal inkább a kontroll megtartása.